harmadik lecke, az még mindig a tized témája lesz. De igazából arról akarok nektek beszélni, hogy a tized az élet és nem törvény. Tehát a tized az élet és nem törvény. És muszáj ezt kihangsúlyozni, mert azt a sok ószövetségi igeverset olvastuk, jó kis dózisba kaptuk itt az igerészeket, és túl sokan hozzák ezt keresztény körökbe, ezt a kifogást, hogy nem adom a tizedet, mert ez a törvény része. És teljes szívemből mondom, hogy a tized az nem törvény, hanem élet számomra. Tehát ez nem, én nem azért adom, mert ez törvény, hanem azért adom, mert élet számomra, számunkra. Ja. Tehát nem azért adom, mert az Ószövetség, hanem mert élet mindannyiunknak. Nekem is, családomnak is. Ja. Ugyanakkor azt is látom a Bibliában, hogy nem csak a törvényre korlátozódik, hanem végigfut az egész Biblián. Már évezredekkel Mózes előtt is szó volt a tizedről, csak most mondok nektek példákat. Jó, egy kicsit szeretném ezt nektek megmutatni. Tehát Ábrahám például tizedet adott Melkisédeknek, hogyha olvassátok. Ábrahám 1 Mózes 15, azt hiszem. Tehát tizedet adott Melkisédeknek. De ha 1 Mózes elejét nézem, Ábel felajánlása, az is egy tized volt. Az első elvet látjuk, amit elfogadott Isten, Káinét meg nem. De ha még visszább megyünk, akkor ott van Ádám és Éva esete. Oké, tehát ott is volt egy elv. És Isten adott egy utasítást nekik, második fejezet 15., 16., 17. verse, figyelj, ezt elolvasom nektek. Az örökkévaló Isten tehát az Éden kertjében helyezte el Ádámot, hogy ő művelje meg a kertet, és viselje annak gondját. Azután ezt parancsolta neki. A kertben minden fának a gyümölcsét bátran megelheted egy kivételével. A jó és rossz megismerésének fájáról nem szabad enned, mert amikor annak a gyümölcséből eszel, azon a napon biztosan meghalsz. Tehát megkaptak minden fát igazából, amiről lehettek. De a hűséges sáfárság az volt, hogy kell legyen legalább egy, amiről nem. Oké, tehát így tudtak ők is hűséges sáfárként, hogy van, amiről lehetek, és van, amiről nem. Egyről nem lehetett csak enni, az összes többiről mind lehetett. De volt egy, amire azt mondta, hogy ezt nem sajátíthatod ki magadnak, ebből nem fogyaszthatsz, nem eheted. És igazából, ha hűségesek voltak, az életet jelentett számunkra. Érted ezt? Ha nem hűségesek a megbízatásban, tehát esznek, akkor az halált jelent. Ez volt az ígéret, hogy akkor meghalsz. És tehát nem így működik a tized elve nálunk is. Úgy értem, hogy felelősséget kapunk Istentől az életünk felett. Tehát van egy felelősségünk az életünkkel kapcsolatosan. Habár minden az övé, mégis mindent odaad nekünk, hogy élvezhessük. És az 1 Timóteus 6.17-ben van. És egy kérése van, hogy ne érintsük az elsőt, a tizedet. Ezt mondja Isten, ne érintsd az első termést. Tehát ad egy lehetőséget a hűséges sáfárságra, aminek a következménye áldás vagy élet lesz számunkra. Oké? Úgyhogy ez az elv, ez végigmegy az Ószövetségen, de ez nem kell, hogy meglepjen bennünket, hogy ez az egy elv megy végig a Biblián, mert minden más, nem minden más, de sok más örökérvényű elv is van. Tehát mi lenne akkor, ha lelőnék valakit az Isten tiszteleten? Tehát hoznék egy mordályt, azt vasárnap reggel 9-kor, puff, és akkor mi van? Hát ne jöjj, az Ószövetség volt, nem? Hát már elmúlt. Új szövetség van, ne hőbörögjetek. Nem törvény alatt vagyunk, hanem kegyelem alatt. Oké? Tehát mit szólná ezt, ha ezt csinálnám? Hát elég furcsa lenne, nem? Tehát ez is egy olyan örök érvényű elv, ami tök mindegy, hogy törvény időszaka van, vagy kegyelem időszaka, vagy ószövetség, vagy új szövetség, tök mindegy. Tehát tehát ez az emberi élet védelme, az emberi élet értéke, ez egy örökérvényű elv. Ja, úgyhogy tehát ez az egész Biblián átível. Azért, mert valamit megemlítenek a mózesi törvényben, még nem azt jelenti, hogy ki kell dobni az ablakon. Tehát a mózesi törvény mondott, ír valamit, akkor azt nem is kell figyelembe, hogy ne is olvassuk el, és ez nem érdekes, ez már hülyeség, ez ma már nem vonatkozik semmi. Ez nem igaz. Ja. Úgyhogy nem dobáljuk kukába az elveket. Csak azért, mert a törvény alatt volt, vagy ott többet hallunk róla. A tized elve végighalad az egész Biblián, amit igazából elvétenek a keresztények ma, az, hogy a tized az egy teszt. Egy próbatétel, egy próba, egy teszt számunkra, mindannyiunk számára. És Isten azt akar, hogy menjünk át a teszten. Máté 6.21 azt mondja, mert ahol az értékeid vannak, oda húz a szíved. Oké, tehát ahol a kincsed, ott a szíved. Nem azt mondja, hogy ahol a szíved, ott a kincsed, mert sokan így idézik. Ahol a szíved, ott a kincsed. Nem. Ahol a kincsed, ott lesz a szíved. Úgyhogy tíra-ríra. Mi van? Támadás van itt. Bogarak megszálltak. Egy piszkált éget. Hát hihetetlen. Valami kemotokszal fújjátok be. Tehát azt mondja, hogy a szívemet követi a kincsem. A szívemet fogja követni a kincsem. Tehát ezért mondom azt, hogy a tized az egy teszt Istentől mindannyiunk számára, minden keresztény számára. De ezt nem csak úgy mondom, meg kitaláltam. Hanem a tízes szám a Bibliában az a próba száma. A jelképe, a próbatételnek. Honnan szedem ezt? Hát nézzük csak meg. Tehát a tesztnek és a próbának a jelképe, a tízes szám. Hány csapás volt Egyiptomban? Oké, tehát hányszor tette próbára Egyiptom fáraójának a szívét Isten? 10-szer. Oké. Hány parancsolat van? Oké, tehát hányszor teszteli le az engedelmességünket? 10-szer. Hogy hányszor tette próba alá Isten Izraelt a pusztaságban a vándorlás idején? 10-szer. 10-szer. Ez nem annyira köztudott ez a szám, de meg lehet számolni. 10-szer. Hányszor tesztelte le Isten Jákob szívét, amikor Lábánnál volt? Az is 10-szer. Az is 10-szer. Hány napig volt próba alatt Dániel az első fejezetben? 10-szer. 10 napig. Ez egy 10 napos próba volt. Vagy Máté 25-ben a 10 szűz példázata. Az annak a próbája, hogy készen állnak-e az uroknak a visszajövetelére. Tehát egy próba. Hogy van-e olajad? Annak a próbája. Máté 25-ben. Vagy Jelenések 2.10-ben. 10 nap próba van említve benne. Jelenések 2.10. 10 nap próbatétel. Jézusnak hány tanítványa volt? Nem. 12. Így van. Ez csak teszt volt, hogy figyeltek-e? Na, tehát a tízes szám az a próbát jelenti a Bibliában, úgyhogy a tized a szív végső próbája hívőnek. Tehát a végső próba. De nagyon érdekes, mert azt mondja, hogy nem lehet megkísérteni, nem lehet megpróbálni az Urat, de van egy terület, amin megpróbálhatjuk őt. És ez a tized. Az egyetlen hely a Bibliában, ahol azt mondja, hogy próbálj, ahol Isten azt mondja, hogy na, ezen a területen kipróbálhatsz engem. És ez a tized. Tök jó. Malakiás 3.10 azt mondja, hozzátok be a tizedet minden jövedelmetekből a templom raktárába, hogy házamban legyen elég élelem. Ezzel tegyetek próbára, mondja az örökkévaló a seregek ura. Azután figyeljétek meg, hogyan nyitom meg nektek a mennyei zsilipeket, és hogyan árasztalak el benneteket áldásaimmal. És mondhatnánk azt Istennek, hogy de Uram, miért pont ide kellett tenned ezt a részt a Bibliába? Tehát Malakiás könyve, az utolsó könyv az Ószövetségben. Hát ha 2-3 lapot vársz, akkor már az Új Szövetségben vagyunk, akkor nem lesz ennyi vita a keresztények között a tizeddel kapcsolatban, vagy nem lesz olyan kibúvó, hogy az Ószövetségben van szó a tizedről. Úgyhogy Uram, hát kicsit várhattál volna egy pár oldalt. De Isten meg azt mondja erre, hogy az ott van, ahová én akartam tenni, ne aggódjál. Pontosan jó helyen van. Ha az Új Szövetségbe tettem volna, akkor nem lenne akkora próbatétel, vagy próba, vagy teszt, mint így. De csak kapaszkodóként oda tettem egy 4 verssel előrébb azt, hogy az Úr nem változik. Én az Úr nem változom. Úgyhogy ez bőven elég. Ha azt mondom, hogy mi Új Szövetségben vagyunk, az meg Ószövetségben volt, ezért nem érvényes a dolog, de Isten azt mondta, hogy ő nem változik. Akkor tök mindegy. Ja, úgyhogy hoppáré. Úgyhogy a tized ez egy igazi valós próba. Nagyon egyszerű ezeknek az igeverseknek a mondani valója, például ez a Malakiás 3:10, tehát ha adom a tizedet, áldott vagyok, ha nem adom, akkor átok alatt vagyok. Ez olyan komoly kifejezés ez, hogy átok alatt lenni. Vagy durva, vagy kemény, vagy mit tudom én. De ez egy kemény döntés. De gondolkodjunk, tehát adom, egyenlet. Adom, egyenlő áldás. Nem adom, egyenlő átok. Áldás vagy átok? Mit szeretnétek? Szerintem nem nehéz a döntés, nem? Tehát az áldást akarom, az áldást. És hogyha még mindig nem vagyok biztos abban, hogy ebben a tized dologban, akkor fogjuk szaván Istent, és tegyük próbára. És erről szól egyébként, amit már egyszer felajánlottunk, hogy csinálni egy 90 napos tized kihívást, aki még nem csinálta. Hogy kezdjük el, és nyilván, ha nyomon tudjuk követni, hogy mennyit adtál, akkor 90 nap múlva visszaadjuk, hogyha Isten valamit nem művel az életedben ezzel kapcsolatosan. Ja. Mert azt mondja, hogy próbáljátok meg ebben. Jó, úgyhogy izgalmas. Tehát hozzátok be a tizedet minden jövedelmetekből a templom raktárába, hogy házamban legyen elég élelem. Ezzel tehetek próbára, mondja az örökkévaló seregek ura. Azután figyeljétek meg, hogyan nyitom meg nektek a mennyei zsilipeket, és hogyan árasztalak el benneteket áldásaimmal. Oké, úgyhogy azt mondom, hogy próbáljátok meg Istent. Hogyha még nem csináltátok, vagy nem csináljátok, akkor teszteljétek le Istent ebben. Ebben lehet tesztelni őt. Ebben az egybe. Tehát kezdjétek el adni, és lásd meg, hogy mit fog tenni. Na most megnézzük néhány új szövetségi verset, jó? Tehát megnézzük az engedelmesség és az átoknak az összefüggését. Hogy függ össze a kettő? Mit mond róla az új szövetség? Mert már látom, akár ezt megnézzük majd az interneten, hallom a mondatokat. Ez az átok dolog rám nem vonatkozik. Mert hívőként Krisztusban nem tapasztalhatom meg a törvény átkát, hiszen az ott volt a Krisztuson, amikor keresztre feszítették. És hát nézzük meg, hogy mit mond róla Isten igéje. Tehát világosan állítja, hogy Jézus elhordozta a bűneinket, elhordozta a betegségeinket, elhordozta a keserűségeinket, a szégyenünket a kereszten. Oké? Tehát Ézsaiás 53-ban ez gyönyörűen le van írva, ha olvasod. Tehát világosan és fantasztikusan szembesülsz, ahogy leírja. Ézsaiás 53 egy gyönyörű fejezet az Ószövetségben, hogy Jézus tényleg magára vette mindezeket, amiket itt felsoroltam. Galácia 3-ban, ez új szövetség, Pál apostol levele a galáciai hívőknek, 3. fejezet, csodás rész ott van Krisztus megváltására, 13. 14. vers azt mondja, Krisztus azonban kiváltott bennünket a törvény átka alól, amikor helyettünk magára vette az átkot. Az írást ezt így magyarázza. Átok sújt mindenkit, akit fára függesztve végeznek ki. Így az Ábrahámnak ígért áldás Krisztus Jézusban a zsidóságon kívüli népekre is érvényes, hogy hitünk által megkapják a megígért Szent Szellemet. Tehát elhordozta Krisztus a bűneinket is a kereszten. Oké, ez is világos? Ez is világos. Ez is fantasztikus. Akkor még egy ige, 1 Péter 2.24, azt mondja, Krisztus, ami bűneinket magára vette, sőt, a saját testében felvitte a keresztfára, amikor megölték. Azért tette ezt, hogy mi is meghaljunk a bűn számára, viszont Isten mértéke szerint helyesen éljünk. Krisztus sebei által gyógyultatok meg a betegségeitekből. Most itt jön a kérdés, hogy követtél-e el bűnt azóta, hogy megtértél? Ja, valószínűleg, igen. Pedig elhordozta a bűneidet, nem? Ja. Máté 8.17. Így teljesedett be, amit Ézsaiás próféta mondott, ő vette el gyengeségeinket, és ő hordozta betegségeinket. Kérdés. Időnként még mindig küszködünk betegséggel, nem? Pedig elhordozta. Tehát ezek a dolgok még vannak. És tapasztaljuk őket. És hatással vannak az életünkre. Tehát az olyan, mint a gravitáció törvény, hogy van. Ha tiszteletben tartjuk, akkor élünk, és áldás lesz. Ha nem, akkor bajok származnak belőle, mert akkor azt hiszik, hogy tudunk repülni. Gravitáció törvény ide vagy oda, én akkor is repülök a negyedikről. Körbe repülöm Szegedet. De nem fog menni, baj lesz. És ez azért van, mert nem tiszteltem a gravitáció törvényét. És a miénk, tehát amit Krisztus tett a kereszten, az a miénk. Oké? Okay? Tehát elvette a bűneinket, az ő, tehát Krisztus sebei által gyógyultatok meg a betegségeitekből, vagy azt mondja, ő vette el gyengeségeinket, és ő hordozta betegségeinket. Ezt megkaptuk. De ha nem alkalmazzuk, ha nem engedelmeskedünk, akkor az átoknak a hatását megtapasztaljuk. Ez nem azt jelenti, hogy most ez nem a bővölködés evangéliumban, tehát csak szólok, hogy ez nem azt jelenti, hogy azért vagy beteg, mert nem hiszel, vagy nem engedelmeskedsz. Amúgy mindenkinek gazdagnak, meg egészségesnek kéne, nem erről van szó, hanem arról, hogy itt például a tized dolgában van egy törvényszerűség, az Isten bölcsesség a pénzügyekben, ezekben van egy törvényszerűség. Ha ezeket tiszteljük, és aszerint tesszük a dolgainkat, annak automatikus következményei az áldás, hogy rendben lesznek a dolgok. Ha ellene megyünk, akkor meg negatív dolgai lesznek. Ugyanúgy, hogy az egészség is. Ha nem tartjuk tiszteletbe a testünket, amit Isten adott, akkor betegségek lesznek. Ha nem tartjuk tiszteletben azt, Isten igéjét az életünkre, hogy ne aggódj, ne félj, szeretlek, el vagy fogadva, ha ezt nem tartjuk tiszteletben, nem hisszük, akkor állandóan aggodalmaskodni, hogy stresszelni, és mit fog okozni? Betegségeket fog okozni. Oké, tehát itt nem arról van szó, hogy mert nem engedelmeskedem, ezért Isten ad egyet nekünk, hanem egyszerűen csak a következménye, mint a gravitációnak a következménye az, hogy összetöröm magam. És ugyanígy ezeknek az alapelveknek, törvényszerűségnek automatikus következménye van. És erről beszél itt. De jó hír az, hogy van, aki es 3-ban ott az ígéret, hogy Isten meg fogja fedni a kártevőket is. Mert szóval nem fogja megrágni úgy. Oké, tehát jön a kártevő, és azt mondja, hogy lúzer vagy, az ördög a kártevő. Szégyeld magad, béna vagy, gyenge vagy, és ott az ördög. Nem vagy elfogadott, úgyhogy kecsöljél, nem vagy elfogadott, úgyhogy stresszeljél, izguljál, és aztán legyél beteg, de nem, Isten megfedi a kártevőt. És Ja. Ezek hatalmas elvek. Sokkal mélyebbek, mint gondolnánk így első olvasatra, vagy első gondolatra. Érdemes ezeken elgondolkodni. A 11. vers mondja, Malakiás 3.11, ezt még nem olvastam el nektek. Azt mondja, még a kártevőket is elüldözöm tőletek, hogy ne pusztíthassák el, amit földetek terem. Oké, tehát te az abroncsoddal nem 50 ezer kilométert fogsz elmenni, mint az átlag, hanem 80 ezeret. A te gumit kevésbé fog kopni a beton, hanem, hogy mit tudom én, tehát Isten meg tud áldani dolgokba. Te termőföldet termékenyebb lesz. Mit tudom én, tehát sok minden, amit csinálsz, az áldottabb lesz. A kártevő az nem lesz ott, hogy elvegye a termésednek egy jó részét. Tehát van egy védelem, egy isteni védelem. Szőlőtök sem lesz terméketlen, mondja az Úr, a seregek ura. De mégis van a kereszténysége benne, aki azt mondja, hogy én a kegyelem alatt vagyok, és nem a törvény alatt. És azt kell mondjam, jó, rendben. Isten kegyelme csodálatos, fantasztikus, de nagyon kevesen értik azt, hogy hogyan működik valójában. És erről is beszéltem már, hogy Istennek van egy igazságossága, van egy mércéje, hogy mi a helyes. Van egy létsz, mi a helyes. És ezt a törvényben elmondta. Ne ölj, ne hazudj, Isten nevét ne vedd a szádra hiába, tartsd meg a szombatnapot, ne lopjál, ne kívánd a másnak a feleségét, tiszteld apád anyádat, így van, tehát van egy mérce. De ha figyelmesen megnézzük, eljött Jézus, aki teljes kegyelemmel és igazsággal, és ezekről a törvényekről beszélt, ez a kegyelemmel teljes Jézus ezt a lécet magasabbra emelte. Tehát sokan azt mondják, hogy hát én nem a törvény alatt vagyok, én a kegyelem alatt vagyok. Nem. Amikor kegyelemelt vagyunk, Jézus magasabbra emelte a mércét. És tehát azt mondja, ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a mózesi törvényt, vagy a proféták tanítását. Ez Máté 5, 17-től 20-ig. Ellenkezőleg, azért jöttem, hogy beteljesítsem. Oké, tehát ő magasabbra emeli, de ő teljesíti be igazából. Igazán mondom nektek, amíg az ég és a föld létezik, a törvényből egyetlen betű vagy pont sem veszíti el érvényességét, tehát itt jön az, hogy nem dobhatjuk ki a törvényt az ablakon, az nem veszíti el érvényességét. Amíg mind be nem teljesedik. Ha valaki nem tart fontosnak akár csak egyet is a törvény parancsai közül, és nem engedelmeskedik annak, sőt, míg a többieket is erre tanítja, az lesz a legkisebb Isten királyságában. Aki viszont megtartja a törvény parancsait, és erre tanítja a többieket is, az nagy lesz Isten királyságában. Igazán mondom nektek, ha csak annyira éltek Istenek tetsző módon, mint a törvénytanítók és a fariseusok, akkor sohasem fogtok bemenni Isten királyságába. Oké, tehát amikor, és akkor ott van, elkezdi felsorolni az ószövetségi törvényeket, tehát, és magasabbra emeli a mércét. Tehát ne ölj. A törvény azt mondja, ne ölj. Kegyelem azt mondja, még csak ne is gondolj gyűlölettel, vagy ne utálj másokat, mert más is gyilkosság. Vagy a törvény azt mondja, ne légy házasságtörő. A kegyelem azt mondja, még csak rá se néz kívánsággal. Oké, tehát Jézus messzebb megy, mint a törvény. És ezért mosolyogok akkor, amikor valaki azt mondja, hogy hát én nem törvény alatt vagyunk, tehát én nem adom a tizedet, mert nem törvény alatt vagyunk, és akkor csak mosolyog, és azt mondom, hogy de jó, akkor te sokkal többet adsz, mint a tized, igaz? Mert Jézus magasabbra emeli a mércét. Tehát akkor te egy kegyelmi adakozó vagy, tehát te többet adsz, mint a 10%. De áldás. De általában, amikor ezt hozzák, azért hozzák, mert ők nem akarnak adni, vagy hébe-hóba akarnak adni. És ezt hívják kegyelmi adakozónak. Hát nem a kegyelem csatornája, az biztos. Mert a kegyelem csatornája ez nagyon bőkező. És hogyha Isten kegyelmét használom kifogásnak, hogy ne adjak, az csak a szívükről mond el bármit is. Ja, úgyhogy a kegyelem miatt adunk többet, mint akár a tized. Tehát, ja, többet. De kezdjük a tizednél. Tehát először lépjük meg a következő lépést, tized. Ja, úgyhogy Lehet azt hiszed, hogy ezek csak ezek a fenti igék, amiket olvastam, ezek tanúskodnak a tizedről. Még mutatok egy párat. Oké, tehát itt van Ábrahám Melkisédek sztoria. 1 Mózes 14, a 15-öt mondtam még az előző szekcióban. 1 Mózes 14, 18-20-ig azt mondja, Melkisédek Sálem királya felséges Isten papja Ábrám elé ment, kenyeret és bort hozott neki, majd megáldotta. A felséges Istenek az eget és a földet teremtette, áldjon meg téged, Ábrám. Áldott legyen a felséges Isten, aki győzelmet adott neked Ábrám ellenségeid fölött. Akkor Ábrám Melkisédeknek adta a csatában szerzett zsákmány tized részét. Tehát ez már 430 évvel a törvény előtt volt. Vagy még. Tehát előtte volt. Ez még semmi hírehamva nem volt a törvénynek. És azt láthatjuk, hogy Ábrahám, a hitünk atya tizedet ad Melkisédeknek. A Melkisédek egyébként Jézusnak az előképe. Mert a Melkisédek szó szerint azt jelenti, hogy a Melki, a héberben ez az igazság, a Sedek, az a király. De azt mondja, hogy Melkisédek Sálem királya. Melki Sédek, Sálem királya, Melki igazság, Sédek királya, Sálem békesség királya. Az igazság királya és a békesség királya. Ez Krisztusnak az előképe. Sokan azt mondják, hogy itt tulajdonképpen Jézus testesült meg. De a zsidó levél azt mondja, hogy ez csak egy előkép. Ja, de hogy... a zsidó ködbe mondja, 9.-10. vers. Miután mindent beteljesített, Jézus lett az örök üdvösség forrása mindazok számára, akik hitben engedelmeskednek neki, mivel Isten őt tette Melkisédek rendje szerint való főpappá. Oké, tehát és akkor ott az egész 7. fejezet igazából a zsidó levélben, zsidókhoz írt levélben ezt taglalja, ezt a Melkisédek témát. A lényeg az most számunkra, hogy Ábrahám tizedet adott Melkisédeknek, és ez a törvény előtt volt 430 évvel. Ja. Úgyhogy a mi szellemi atyánk, Ábrahám, tizedet adott. Akkor nézzük. Még egy része, ahol nyilvánvaló a tized. 1 Mózes 28, ez is a törvény előtt. Jákob. Amikor Istennel álmodik, és egy kő a párnája, és fölébred, és azt mondja, hogy Isten van ezen a helyen. És sokszor a kényelmetlen helyzetekbe jövünk rá, hogy Isten van ezen a helyen. amikor kő a párnánk, és beáll a nyakunk az életben. Ja. És ebben a helyzetben az ő megváltozik, az ő élete megváltozik. És azt mondja ez a 22. vers, 1 Mózes 28-22, ez a kő pedig, amelyet emlékoszlopul felállítottam, Isten háza lesz. És ezen felül mindenből, amit nekem adsz, ez a fogadalma Istennek, mindenből, amit nekem adsz, Isten, a tized részt neked adom. És ez egy hálás szívből jövő tized. Oké? Tehát ezzel mondom, hogy a tized ez nem egy törvényügy, hogy ezt kell adni, és akkor Isten szankciókat, vagy jutalmakat osztogat, ha adjuk, vagy nem adjuk. Hanem ez egy szívügy. Ez egy kapcsolatról szól Istennel. És itt Jákobnak ez az esküje, hogy mindenből, amit nekem adsz, tizedrészt neked adom, ez egy hálás szívből jövő. És ezt muszáj, hogy lássuk. Muszáj, hogy lássuk. Mert akkor értjük meg igazán, hogy az igazi tized a szívből jön, és nem a törvénykezésből. És ez ott van, 400 évvel a törvény előtt van. Oké, tehát az ő nagyapja, Ábrahám megtapasztalta Isten jóságát, gondoskodását, Isten jelenlétét, és hálás szívből adott, ugyanúgy ő is. Tehát szívügy volt. És ezért mondom azt, hogy számomra személy szerint a tized az nem törvény, hanem élet. És amikor életté változik, az számunkra a tized életté válik, életté változik, akkor az egy hatalmas öröm, tehát a legnagyobb örömforrása lesz. Tényleg. 3 Mózes 27-ben is van egy példa. Amikor instrukciókat ad a zsidóknak, hogy hogyan legyen bőség az ígéret földjén. 3 Mózes 27:30. Azt mondja, a föld termésének tized része az örökkévaló tulajdona. Akár gabonáról, akár gyümölcsön van szó. A tized az ő szent része. Oké, tehát Isten szentként tekint a tizedre. Mit jelent ez, hogy szent? Azt jelenti, hogy félretett vagy elkülönített. Tudom, amiről beszéltünk, hogy bejön a bevétel, és már az első a tíz az szent. Ez el van különítve, ez isteni. Ez nem nyúlok. Ez az övé. Oké, tehát az Úr számára elkülönített. Nem én határozom meg, hogy mire költöm. Ez isteni. 5 Mózes 26, első-második vers, Mózes így folytatta, azt mondja. Hamarosan bemúvulnultok arra a földre, melyet Istenünk az örökkévaló ad nektek. Elfoglaljátok azt, letelepedtek ott, és megművelitek a földet. Akkor majd az aratás és a szület idején minden terményből, amit csak az örökkévalótól kapott földed teremted félre az új termésből. Oké, tehát bementek, amit Isten adott nektek, és tehát jó megfogalmazás, hogy minden terményből, amit csak az örökkévalótól kapott földed, tehát minden, amit, tehát az egész, csak hogy termésed legyen, ahhoz az kellett, hogy az örökkévalótól kapjál mindent. Oké? Abból azt mondja, hogy tedd félre az új termésből, ami először beérik. Tedd egy kosárba, és vidd fel arra a helyre, melyet Istenünk az örökkévaló kiválaszt, hogy neve ott lakjon. És akkor 13-14. vers azt mondja, amikor megtetted, állj oda Istened az örökkévaló elé, és ezt mond. Kivittem házamból a neked szentelt tizedet, és odaadtam a levitáknak, a jövevényeknek, az árváknak és az özvegyeknek, ahogy azt megparancsoltad. Nem szegtem meg szavadat, és nem feledkeztem el törvényedről. Nem ettem a tizedből, mikor halottat gyászoltam, nem nyúltam hozzá, amikor tisztátalan voltam, és nem áldoztam belőle a halottak tiszteletére. Engedelmeskedtem neked, Uram, és mindent úgy tettem, ahogy parancsoltad. Oké, tehát ez az, hogy kivittem a házamból a neked szentelt tizedet. Tehát ha megértjük azt, hogy a tized a szent, tehát érintetetlen Isten számára elkülönített, akkor már nem is akarom a házamban tartani. Annak nem ott van a helye. Megkapom, és annak egyből mennie kell Isten házába, ahová tartozik. Nem nyaralok belőle, nem autót veszek belőle, nem kütyüt veszek belőle, nem tömögetem bele a lukakat belőle, hanem ahogy megvan, annak nincs helye a házamban, mert a szent, az az Úré, ez megy. Ő hozzá, az ő házába. Tehát nem érinthetem. De Jézus is beszélt a tizedről. Máté 23:23. Jaj nektek képmutató törvénytanítók és farizeusok, mert mindenből tizedet adtok, még a mentából, a kaporból, a köményből, tehát minden kis izéből. De elhanyagoljátok, ami a törvény szerint nehezebb. Igazságosan ítélni, könyörületet gyakorolni és hűségesen élni. Pedig ezeket feltétlenül meg kell tenni, tehát a tizedet, és azokat sem kell, vagy nem, az igazságos dolgokat, tehát a nehezebb dolgokat feltétlenül meg kell tenni, és azokat sem kell elhanyagolni. Oké, tehát a tizedre vonatkozólag ez volt, hogy azokat sem kell elhanyagolni. És itt éppen Jézus leszídja a farizeusokat, a szemükre állja azt, hogy a tized dolgában mennyire akkurátusak, ugye, hogy mindenből, még a mentából, meg a minden kis izéből is kiszámolták, de a súlyosabb dolgok, a könyörületesség, a szeretet, az irgalmasság, abban meg nem tették oda magukat. És azt mondja a végén, amit itt mond, hogy feltétlenül meg kell tegyék tehát ezeket a dolgokat, amik nehezebbek, meg nem kiszámolhatóak, de nem szabad elhanyagolni a tizedet sem. Vagyis azt mondja, igen, adj tizedet mindenedből, de életbevágan fontosak a szívügyek. Az igazságosság, az irgalmasság, a könyörületesség. Tehát mind a kettőnek a helyén kell lenni. Mind a kettő fontos. És szerintem az egyik legfontosabb írásrész ez a tizedről, az új szövetségben. Jézus szavai. Tehát Jézus megerősítette a tizedet. Nem tudom, hogy tudja ez bárki is kikerülni, vagy megmagyarázni. Ja, úgyhogy a tized ez nem egy ilyen zord kötelesség, amit... nem az. Hanem egy büntetés, amit végre kell hajtanunk, vagy csinálnunk kell, vagy nem egy száraz vallásos gyakorlat, hanem egy hatalmas lehetőség, egy csodás lehetőség, hogy áldást hozzon az életünkre. Ja. Úgyhogy itt egy sztori még a Bibliából. 2 Kronika 31. Ezékiás királlyal történt. Azt mondja, 4-től 10. versig. Szóval hasonlóképpen megparancsolta a Jeruzsálemben lakóknak, hogy adják meg a papoknak és lévitáknak járó részt az áldozatokból, hogy bátorítsák őket azoknak a feladatoknak az ellátására, amelyeket az örökkévaló rájuk bízott a törvény szerint. Amint a király rendeletét meghallották az emberek, azonnal engedelmeskedtek, és bőségesen behozták termésük első részét a gabonából, szőlőből, olívaolajból, mézből és minden másból is. Ugyancsak bőségesen behozták a tizedet mindenből. A Juda városaiban lakó izraeliek és judaik behozták a tizedet az állataikból is, a marhákból és juhokból. Behozták a tizedet azokból a terményekből is, amelyeket Istenüknek, az örökkévalónak szenteltek, és felhalmozták ezeket nagy halmokban a templom udvarán. A harmadik hónapban kezdték behordani a termés tizedét a templomba, és a hetedik hónapig egyre csak hozták, akkor fejezték be. Amikor Ezékiás és a vezetők látták ezeket a halmokat, áldották az örökkévalót és népét, Izraelt. Azután Ezékiás megkérdezte a papokat és a lévitákat a felhalmozott termény felől. Azarjáhu főpap, aki Cádok családjából származott, felelt a királynak. Mióta a nép kezdte behozni a tizedet az örökkévaló házába, bőségesen el vagyunk látva, és még maradt is felesleg, mert az örökkévaló bőségesen megáldotta a népét. Ami megmaradt, az van itt felhalmozva ezekben a nagy halmokban. Döbbenetes. Mert a veleje ennek a történetnek ez, hogy mikor Isten népe elkezdi adni a tizedét, akkor Isten még jobban meg fogja áldani őket. Oké? Mert ezt mondta, mióta a nép elkezdte behozni a tizedet, bőségesen el vagyunk látva, és még maradt is felesleg, mert az örökkévaló bőségesen megáldotta a népét. Tehát még több termésük lett onnantól kezdve, hogy elkezdték behozni. És a még több termésnek még több a tizede. És még jobban megáldja, és annak még több lesz a tizede. És ezért még feleslegük is maradt. Ja, tehát minél jobban megáldotta őket, a tizedük annál nagyobb volt. És csak hozták. Tehát ez egy felfele ívelő spirál. Ugye mi az vagyunk szokva, hogy lefele ívelő spirálokra figyelmeztetnek minket. Jézus Isten egy felfele ívelő spirálról beszél. És ezt a tizeddel kapcsolatosan. Tehát mikor meglátta ezt az Ezékiás király, egyszerűen ledöbbent. Jó vannak ezek az emberek? Hát maradt nekik valami? Hát ez rengeteg, amit hoztak. Mindenüket behozták, vagy mi van? És a papok magyaráztak, hogy figyelj, üljél le, nyugodjál meg, semmi baj, minden rendben van, meg kell értsél valamit. Azóta, hogy az emberek hozzák a tizedüket, egyszerűen csak még több a termésük. És még több tizedük van. Még jobban megáldott őket, Isten még többet tudnak adni. Ez nem a vagyonuk, amit itt látsz, Ezékiás. Ne aggódj, ez nem a vagyonuk. Ez csak, amit itt látsz, bőven elég volt. Ezek a halmok, amiket itt látsz, ez már a felesleg. És ez csak a tizedük. Úgyhogy ez a rész egyszerűen csak megmutatja azt a párhuzamos eredményt, amit a tized eredményez. Hogy Isten megáldja az ő népét, egy, és gondoskodást nyújt Isten házának. Tehát Isten házának bőségesen van, és az ő népe is bőségesen van. Ezért mondja azt, hogy hozzátok be a tizedet minden jövedelmetekből a templom raktárában, hogy házamban legyen elég élelem. Ez a Malakiás 3:10. Oké, tehát ezért kérte be a tizedet, hogy a papok oda tudják szánni magukat az Isten dolgaira, az ige tanulmányozására, stb. Tehát el tudjuk képzelni azt, hogy milyen lenne, és mire lenne képes Krisztus teste, hogyha minden tagja behozná a tizedet. Most nem csak a gyülekezetünkről beszélek, hanem a keresztény egyházról. Hogy mi lenne? Milyen hatással lennénk a kultúránkra? Halmokban lennének az adományok. Ja, ott hevernének a gyülekezetünk, mint halmokban. Mennyivel hatékonyabb lenne a pásztor? Hogyha szabad lenne arra, hogy felvegyen teljes időben embereket, akik segítik a szolgálat munkájában, a gyülekezet munkájában, és hogy tényleg az igével, a vezetéssel és az imával tudna foglalkozni. Ja. Én tudom, hogy az elhívásomat vezetésre kaptam, és az ige a táplálás. Tehát vezetés, táplálás. Jó? Tehát a táplálásban benne van az ige, hallani Istentől. Ja, tehát vezetés, táplálás, vezetés, táplálás. És ezért az időm nagy részét az ezekre való felkészülésre és az ezen való gondolkodásra kéne odaszánnom. És arra kéne szenteljem. És egyébként hála Istennek, hogy olyan helyzetben vagyunk, hogy nem kell valahol dolgoznom, és mit tudom én, hogy hol tudnám kipasszírozni azt az időt. Oké, tehát ez is egy hatalmas áldás. De nem könyv, megelégedjünk ezzel. Úgy értem, legyen egy belső hála, de hogy van ennél több is. Tudunk menni tovább. És mehetünk majd tovább ebbe. Ja, lehet előre lépni. Hogy sok más területet mások vigyenek, és akár főállásban és részállásban is legyenek még a gyülekezetben emberek, akik dolgoznak, és tudnak szolgálatokat még gyümölcsözőbben vinni, mint mondjuk én, mert nekem van időm, hogy csináljam azt a szolgálatot, de nekem korlátozottan, mert van 1000 millió féle. És mi lenne, ha? Tudod? Mi lenne? Tudod, amikor minden látogatást, minden tanácsadás, vagy beszélgetés, szolgálatot, vagy ilyen Budapestre való utazást, tehát szeptember 25-i utazást meg kell szerveznem, vagy egy nyári tábort nekem kell megszerveznem, tudod, intézni, utána járni. Tudod, nekem kell. De mindettől függetlenül úgymond a gyülekezet várja, hogy ugyanolyan friss, jó, gondosan előkészített üzenet legyen vasárnaponként, meg szerdánként, meg havonta egyszer pénteken, vagy amikor, tehát mindamellett, hogy tudod, sok az ember dolga. Tehát azt akarom mondani ezzel, hogy van hely előrébb lépni. Jó, nyilván kis gyülekezet vagyunk, van korlát, természetesen, tehát nem kell a korlátokat túlfeszíteni, Isten ezt kontrollálja, ezeket a dolgokat. Csak azt mondom, hogy van hely tovább lépni, van hely előrébb lépni. Tehát Isten népe, ha megérti azt, hogy a tizedben micsoda erő van, hogy ez Istennek a gondoskodása egy gyülekezetnek arra akár, hogy nem csak a pásztor kap fizetést, hanem vannak még néhányan, akik segítik őt, és nem kell mással foglalkozniuk. Az hatalmas haszon. Hatalmas haszon. Ja. Ja, úgyhogy ez annyira jó. Annyira jó. Egy példa, vagy egy kis lájtos sztori, csak szemléltetésképpen, hogy mégis milyen ez, amikor elkezdek úgy gondolkodni a gyülekezetről, mint Krisztus menyasszonyáról, vagy Isten menyasszonyáról. Hogy ha így gondolkodunk, hogy Isten menyasszonya a gyülekezet, ahová adom a tizedet, akkor ez megváltoztatja az egész gondolkodásomat a tizedről. Oké, tehát sztori. És lehet, hogy már ezt is már valamelyik üzenetben elmeséltem nektek. Ez nem egy valós, ez egy fiktív sztori. Ott van egy ember, elmegy, egy hosszabb útra elutazik. És otthon hagyja a családját, a feleségét, egy hosszú üzleti útra. És megkér három embert, hogy azt mondja nekik, figyeljetek, srácok, most el fogok utazni, viszont havonta küldök mindannyiótoknak 3 millió forintot. Havonta. 3 millió forintot. Megtarthattok belőle 2,7 milliót. Arra kérlek, hogy minden hónapban 300 ezer forintot mind a hárman adjatok oda a feleségemnek, hogy tudjon gondoskodni magukról. A családról és a számlákról. És mindenről. A 2,7 milliót arra költitek, amire akarjátok. És tegyük fel, én vagyok az ember. Elutaztam, és hűségesen küldöm a 3 milliót. És pár nappal később fölhívom az asszonyt, milyen helyzet, jól vannak-e, kapják-e a pénzt. És akkor meséli az asszony, hát figyelj, az első fickó küldi rendesen, ahogy megbeszéltétek. A második, képzeld el, ő 600 ezeret küld, nem tudom miért, de ő kétszer annyit küld, mint amit megbeszéltetek. De itt van ez a harmadik fickó, ez az első hónapban küldött valami 150 ezeret, a második hónapban 60 ezeret, most meg már nem küld semmit. Na most, tudod, férjként, aki szereti a feleségét és a családját, mit fog tenni ebben a helyzetben? Tudod, mit fog tenni? Tehát én vagyok az, aki gondoskodom ezekről a férfiakról, hogy aztán ők meg adják tovább a feleségemnek. Mit teszek? És gondolj bele, tehát megtarthatnak a 3 millióból 2,7 milliót megtarthatnak. Hát könyörgöm, csak a 10%-át kértem, hogy adják oda. Tudod, hogy legyen meleg, áram, kocsi, stb. Stb. Jó, hát azért 9000-ből bőven megvan. Azért számoltam így. Oké, tehát Malakiás 3:10. Hogy a házamban legyen elég eleség. És tudod, hazajövök. Az első fickónak, aki adta a 10%-ot, továbbra is küldöm azt a pénzt. Mi nem is kell, hogy hazajöjjek. Ott kint döntést hozok. Az elsőnek továbbra is küldöm. A másodiknak is továbbra is küldöm. Hát hiszen tehát ő 20%-ot odaadott. De ott van ez a harmadik fickó. Ez nem volt elégedett a 90%-kal. És mit teszek? Tehát kegyelemből kapta az egészet is. És mit csinálok? Nem fog küldeni ki semmit. Sőt, azt, amit neki küldtem, azt a legbőkezűbbnek fogom adni. Mert tudom, hogy ő lesz a legjobb vele. Ahogy ez a Robert is. Tudom, hogy ő lesz a legbőkezűbb vele. És rajta keresztül, tehát ő nem fogja megtartani magának. Tehát miért döntök így? Mert ő benne bízom meg. A másikban meg nem bízok meg. Mert megmutatta, hogy ő törődik azzal, amivel én is törődöm. Hogy neki fontos az, aki nekem is fontos. És Isten így gondolkodik, hogy akinek fontos a mennyasszonya, tehát ugyanaz fontos mindannyiunknak. Ja, úgyhogy ez a jó sáfer, ez a jó menedzser mai szóval. Ugye a modern szó a sáfer, ez a menedzser. És egyébként ebben a példában ez a harmadik fickó ezt testesíti meg ezt az Istentől való lopást. Hogy lopunk meg téged, Isten? Ugye ez volt a nagy költői kérdés. Azt mondja, hát a felajánlásaitokkal, meg a tizedeitekkel. Ez a Malakiás 3:8. Ja. Úgyhogy alkalmazva ezt esetben, tehát Jézus elment egy időre, és mindenkinek azt mondta, hogy törődjetek a mennyasszonyommal. A gyülekezettel. Tehát törődjetek vele, amíg távol vagyok. Tegyétek ezt azáltal, hogy minden jövedelmetek 10%-át behozátok Isten házába, a maradék 90-ből meg úgy költötök, ahogy akartok. És akik ennek engedelmeskednek, azok áldottak, akik túlmennek ezen, azok még áldottabbak, akik meg visszautasítják ezt, még a minimumot se teszik meg, akkor Isten meg elveszi azt, ami van. Amíg észbe nem kap. Ja. És odaadja annak, aki jobb sáfár lesz vele. Ja, úgyhogy Máté 25-29, mert aki jól gazdálkodik azzal, amit kapott, arra még többet fognak bízni, és bőségben lesz. Aki viszont nem használja, amit kapott, attól mindent el fognak venni. Úgyhogy a jó sáfárságnak az Istentől kapott dolgokkal való hűséges bánásmódnak. Annak nagy jutalma van, és Isten nem változik. Isten nem változik. A tized egy különleges lehetőség számunkra, hogy áldottak legyünk. Csak merjünk ő benne bízni. Okay? És minden más elvnek, amit majd a következő alkalommal, meg az után lévő alkalommal fogunk venni, fantasztikusak lesznek. Tényleg. De ezt kellett először vegyük, mert ez az alapja. Innen indul el minden. Tehát következő hónapokban, amiről beszélni fogunk, az erre építkezik. Erre építkezik. Tehát ha mondjátok másoknak, hogy jó volt, nagyon hasznos volt, akkor mondjátok meg, hogy ez fönn lesz a neten, mielőtt jön, egy hónap múlva ezt feltétlen hallgassa meg. És úgy jöjjön. Mert ez tényleg, amiről fogunk beszélni, ez mind erre épül. Az áldott élet, az vár ránk, de innen indul. Innen indul. Oké, tehát úgy kezdődik az egész, hogy a szívemben elkötelezem magam Istennek, hogy tisztelni fogom, és engedelmeskedni fogok neki a tizedemmel. Így kezdődik az áldott élet. Ja, úgyhogy köszönjük neked, mennyi atyánk, hogy te áldást akarsz adni számunkra, és köszönjük azt, hogy az sok mindenen keresztül megteszed. Lehet, hogy nem pénz ez, hanem más dolgok. Köszönjük azt, hogy a legnagyobb áldásban részesültünk, hogy örök életünk van, és egy napot leszünk veled a mennyben. Sőt, már most te itt vagy velünk a Szent Szellem által, és csak köszönjük a jelenlétedet az életünkben, hogy vezetsz bennünket, hogy törődsz velünk, hogy bátorítasz, vigasztalsz, és világosságot adsz nekünk minden helyzetben. Köszönjük neked, Urunk. Kérlek, áld meg a hétvégénket az Úr Jézus nevében. Amen.